Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt egy nagyon rövid szakasz szeretnék felolvasni a Bibliából. A Tesszalonikai levélből, a második levélből, az utolsó mondatokból egy rövid kis idézetet, amit Pál apostol mond a tesszalonikaiaknak. Tehát a 2 Tesszalonika 3:16-ban van leírva ez a rövid kis mondat, ez a jó kívánság, és ma erről lesz szó, hogy mit jelent ez pontosan. Tehát így hangzik 2 Tesszalonika 3:16. Maga a békesség ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Ebből az évből még nem sok nap telt el, egészen pontosan 9, igaz? 9-e van ma. Vissza tudunk még emlékezni az elmúlt időszakra, tehát az elmúlt 9 napra. Ki az, akinek úgy nagyon jól sikerült ez az elmúlt 9 nap, hogy jól mennek a dolgok? Na, elég sokan. Ki az, akinek olyan küzdelmesebb volt, tehát sok mindennel kellett problémákkal, kihívásokkal kellett küzdeni? Mind a kettőből van. Mind a kettőből van. És ez a normális, és ez az élet, hogy mind a kettőből van mindig. Amikor jól mennek a dolgok, mindenki egészséges, rendben van minden a munkahelyen, évelején bejelentik, hogy fizetésemelésed lesz, gyerekek jól viselkednek, otthon béke van, anyagilag, fizikailag, lelkileg, szellemileg, minden szempontból úgy érzed, hogy úgy kerek a világ, akkor, ha megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, akkor azt mondod, hát köszönöm szépen, minden rendben van. Akkor a békesség az úgy ott van benned, olyan nyugalmi állapoton vagy, és azt mondod, hogy minden rendben van. De amikor ezeknek az ellenkezője van, anyagi problémák, egészségi problémák, kapcsolati problémák, munkahelyen, családban, nem tudom, mindenütt, vannak nehézségek, gondok, akkor az a békesség, amire úgy vágyik az ember, hogy egyensúlyban legyek, hogy jól érezzem magam, hogy úgy belőlről, ami kisugázik belőlem, az másoknak is áldás legyen, az nem mindig így van. Vannak nehéz időszakok, amiket átélünk, és akkor nem mindig a békességet sugározzuk kifele, mert bennünk sincs békesség, hanem inkább a frusztrációt, feszültséget, nehézségeket. És ma délelőtt, amit felolvastam, ezt a rövid kis ige szakaszt, itt Pál apostol azt mondja, hogy Isten adja meg azt, hogy mindig és minden körülmények között békesség legyen. Cirkuszok között, feszültségek között, munkahelyi konfliktusok között, gyereknevelés közben, ügyekintézése közben, sorbálás közben, csúcsforgalom közben, és nem tudom, miközben, tehát mindig és minden körülmények között békesség legyen. Ki az, aki ezt már érte? Mindig, minden körülmények között békesség. Hát ma erről szeretnék beszélni, hogy mi ez a titok, hogyan működik ez. Mi a titka annak, hogy minden körülmények között mindig békesség legyen? Van egy ilyen pszichológiai alapelv, ami azt mondja, hogy mindaz az életedben, ami neked frusztrációt okoz, ami problémát okoz, nehézséget okoz, a legjobb, ha hamar megszabadulsz tőle, nem foglalkozol vele, vagy kirakod az életedből, és akkor az nem okoz neked gondot, és akkor nyugalom, békesség van. Ez egyébként rengeteg dologgal így működik, és használható praktika vagy eszköz, hogyha ezt gyakorlod. De azért, ha az életnek a komolyabbik oldalára tekintünk, akkor azt kell mondani, hogy egy csomó dolgot nem tudsz így megcsinálni. Tehát, ha gyerekeddel van probléma, akkor nem tudod kitenni az ajtón kívülre a problémát, és azt mondja, nem foglalkozok vele, és békességem van. Ha a főnököddel van problémád, akkor nem mondhatod a főnöknek, hogy holnap ne gyere dolgozni, és akkor neked békességed van, mert ő mondja neked esetleg. Ha anyagi problémáid vannak, és nem tudja valaki befizetni az adott számlát vagy csekket, akkor nem mondhatja, hogy összegyűröm, bedobom kukába, nem érdekel tovább. Mert ezzel nincs megoldva a probléma. Egy csomó olyan dolog van az életben, ami ha tetszik, hanem foglalkozni kell vele, és azt mondja Pál apostol, hogy van egy olyan szint, amikor mindig, minden körülmények között békesség van. Vagyis egyensúlyban van az ember, annak ellenére, hogy bármi is történik. Na hát ezt hogy kell csinálni? Ahogy elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, sok érdekes dologra rájöttem, és ebből szeretnék megosztani nektek néhány dolgot. Kezdjük azzal, hogy a Biblia beszél arról, hogy a békesség önmagában hogyan működik, vagy Isten mit mond a békességről. Néhány dolgot hadd említsek meg. Néhány igét csak az Ószövetségből, ami a békességgel kapcsolatos, amit Isten úgy kijelent. Az egyik, hogy Ábrahámnak azt ígéri, hogy békességgel fogsz térni az őseidhez, és késő vénységedbe fogsz meghalni. Vagyis Isten azt ígéri az egyik elhívott emberének, hogy egész életedben békesség lesz benne, sőt, amikor meg fogsz halni, akkor is a békességgel fogsz meghalni. Láttatok már olyan embert, aki nem békességgel halt meg? Egyébként mindenki azzal hal meg, ami benne van, nem? Tehát ha tele van valaki feszültséggel, stresszel, és közben meghal, akkor ezzel a feszültséggel megy a halálba. Ha valaki tele van békességgel, és kegyelemmel és szeretettel, akkor így fog menni a halálba. Sokszor olvastam már olyan embereknek a beszámolóit, akik haldoklókkal foglalkoznak, és vannak, akik azt mondják, hogy bizonyos emberek nem tudnak meghalni. Persze egyszer meghalnak, tehát nem örökké tart ez a haldoklás, de hogy szinte a halál tusája az elhúzódik azért, mert tele van annyi gyűlölettel, haraggal, keserűséggel, hogy egyszer nem tudja ezt földolgozni, és bizonyos értelemben még ragaszkodik az élethez, hogy valamit tudjon tenni, de nem tud meghalni. Szóval Isten azt ígéri, hogy Ábrahámnak, hogy békességgel fogsz meghalni. Vagyis az egész életedet végkísérheti a békesség, és amikor jössz hozzá, majd akkor is a békesség fog kísérni. Aztán azt is mondja a Biblia például Gedeonnak, amikor Gedeon találkozik az Úr angyalával, és annyira megijed ez az ember, hogy láttam az Istent, hogy biztos, hogy most le fog sújtani rám ez az Isten, és bele fog pusztulni ebbe az egészbe, akkor az Isten azt mondja neki, hogy nem fogsz meghalni. És Gedeon ezt mondja a Bírák 6.24-ben, hogy ezért oltárt épített az Úrnak, és úgy nevezte el, hogy az Úr a békesség. Vagyis Gedeon megismerte a mindenható Istent úgy, hogy Isten az békességet sugároz. Isten az, aki békességet ad neki. Nem konfliktus miatt jön az Isten. Nem azért látogatta meg őt, hogy valami nehezebb időszak jöjjön, hanem pont a megoldást kínálja föl Isten neki. Aztán olvasunk a Bibliában több olyan történetet, amikor emberek találkoznak egymással, és úgy köszöntik egymást, hogy sálom, vagy békesség. Ez egy köszönési forma, egy jó kívánság, mint a mi kultúránkban, amikor azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, mert legyen egy szép napod, békesség. Az evangéliumi gyülekezetekben sokszor használjuk ezt, hogy üdvözöljük így egymást, békesség. Tulajdonképpen ezzel kifejezzük azt, hogy valami nagyon értékes dolgot szeretnék adni neked, hogy ilyen legyen a napod, vagy ilyen legyen a délutánod, vagy a jövőd. És aztán azt is láttam a Bibliában, hogy az alázat és a békesség az összetartozik. Azt mondja a 37. Zsoltár, hogy alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Vagyis azok az emberek, akik tudnak alázatosak lenni, azoknak az életében sokkal inkább ott van a békesség, mint azok, akik ezt nem nagyon tudják gyakorolni. Ez az alázat, ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen szerencsétlenkedő, mindenre nemet mondó, mindenre alkalmatlanul hozzáálló valaki, hanem az igazi alázat az azt jelenti, hogy tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy Isten mire hívott el, vagy mi a feladatom, tudom a helyem, és nem képzelem se többnek, se kevesebbnek magamat. És amikor tudom, hogy ez a pont, ez, amit Isten meghatározott nekem, hol van most, és ennek megfelelően élek, ez az alázat. El tudom ismerni azt, hogy mások jobbak nálam, el tudom ismerni azt, hogy Isten milyen hatalmas, és tudom a helyemet. És ha valaki így tudja élni az életét, a személyisége így Krisztus által kiegyensúlyozott, azt mondja a Biblia, hogy ezek az emberek sokkal inkább a békességet képviselik, és a békességet élik át, és kevésbé a békétlenséget. És még egy ilyen összefüggést láttam az Ószövetségben. Azt mondja a Biblia a 29. Zsoltárban, az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja békességgel. Hogy amikor Isten megáld embereket, imádkozunk áldásért, imádkozunk kegyelemért, imádkozunk azért, hogy Isten valamit mondjon nekünk, vezessen tovább bennünket, az Isten áldásában benne van a békesség is. Tehát Isten úgy nem szokott téged megáldani, hogy ad neked valami jót, és utána egy nagy békétlenséget is ad egy csomagba. Az Isten áldásában ott van valami válasz, valami megoldás, és ott van mellette az Istennek a békessége, amit ajándékba ad, amit átélhetünk és megtapasztalhatunk. És még egy dolgot szeretném megemlíteni, amit Isten mondott a választott népnek, hogy milyen módon áldják meg egymást, amikor a leginkább ki akarják fejezni azt, hogy áldott legyen az a másik valaki, akkor ez az ároni áldásban van megfogalmazva, és ebben az ároni áldásban az is benne van, hogy fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ugye, amikor az Isten ad békességet, az valami fantasztikusan nagy dolog, ami sokkal nagyobb, mint bármi más ajándék. Szóval szükségünk van a békességre, és mindig minden körülmények között lévő békességre. Azt kell mondanom, hogy ez nem belőlem, hogy belőled fog fakadni. Ugye? Ki az, aki meg tudná csinálni, hogy elhatározza, hogy ebben az évben ilyen fogadalmak időszaka van, én mindig minden körülmények között békét fogok sugározni, és egyensúlyba leszek. Van önként vállalkozó? Valakit majd kérünk, hogy teszteljen téged a vállalkozóra. Ez nem belőlünk fakad, igaz? Ezt nem tudod megcsinálni. Mert amikor rálépnek a lábadra, akkor nem a békesség jön esetleg belőle. De amikor rosszat tesznek veled, kihasználnak, frusztrációk érnek, nehézségek érnek, akkor az emberből nem biztos, hogy mindig a békesség jön, hanem jönnek ezek a nehéz megnyilvánulások, amire nem vagyunk büszkék. De mindig minden körülmények között lévő békesség. Ahogy tanulmányoztam a Bibliát, azt néztem meg, hogy Pál apostol mit csinált. Ha már ő mondja, hogy van ilyen, hogy mindig minden körülmények között lévő békesség, akkor biztos, hogy tudja, hogy miről beszél, hogyha Istentől egy ilyen kijelentést kapott, akkor ezt átélte, megtapasztalta, és hát néhány ilyen kincsre rábukkantam. Az egyik, amit szeretnék kifejezni, hogy ahogy tanulmányoztam az abcselt, azt láttam, az abcselt 14-ben van leírva egy olyan történet, hogy Pál apostol és a munkatársai egy Ikónium nevű városban prédikálnak, egy ilyen nagy városi evangelizációt rendeznek, egész nagy tömeg van ott, elég sok ember hallja az evangéliumot, és ennek az egésznek az összefoglalása a abcselt 14-4-től van leírva, ezt mondja a Biblia. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Gondoljatok ebbe az egészbe bele. Nagy lelkesedéssel megy a csapat, képviselik az evangéliumot, prédikálnak. Az emberek egy része elfogadja, örülnek annak, hogy megtérnek emberek. A városnak egy jelentős része, és főleg az elit része a városnak, fölhergel mindenkit, egy óriási feszültség lesz. Az egész város arról beszél, hogy itt mi történik, és akkora ellenségeskedést és olyan indulatok támadnak a városba, hogy Pál apostol és a munkatársainak el kellett menekülnie. Te menekültél már valahonnan? Hát a menekülés az nem azt jelenti, hogy jól átgondoljuk a dolgokat, és úgy döntünk, hogy holnap elutazunk, vagy valami újat kezdünk. A menekülés az azt jelenti, hogy azonnal el kell innen tűnni, mert valami nagyon nagy baj van. És amikor ilyen menekülős helyzetbe kerül valaki, hogy nagyon nagy baj van, és azonnal el kell tűnni, és nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz utána, csak azt tudjuk, hogy most itt nem maradhatunk, ez azért elég feszült helyzet, nem? És ebben a helyzetben ők fogják magukat, elmenekülnek, azonnal eltűnnek a városból, elmennek a következő városba, és tudjátok, mit csinálnak? Hirdetik az evangéliumot, ugyanazt csinálják. Nem olvasunk a Bibliában arról, hogy mennyire megzavarta őket ez az egész felkelés ott a városban, mennyire összezavarta őket ez az egész kritika, amit kaptak. Nem mondják azt, hogy hát hogy lehet, hogy az Isten elhívott bennünket egy ilyen munkára, és akkor miért nem biztosítja számunkra az alapvető feltételeket a munkánkhoz. Egyszerűen hirdetik az evangéliumot, ennyi volt, mert onnan menekülni kell, mennek tovább, és folytatják a következő városba, és azt látjuk, hogy valahogy a békességüket nem tudja semmi elvenni. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az egyik titka annak, hogy minden körülmények között mindig békességed legyen, hogy tudjad, hogy mik a céljaid. Ha Pálnak és a munkatársainak a célok nem lettek volna világosak, akkor elég frusztráltak lettek volna, hogy beletettünk mindent ebbe az evangelizációba, és semmi eredménye nincs, vagy csak minimális eredménye van. Na, viszont tudod, hogy mi a célod hosszú távon, akkor sokkal felszabadultabb vagy, és bizonyos pillanatnyi nehézségek, problémák, azok nem fognak nagyon megzavarni téged, mert tovább tudsz lépni, és mész a következő lépésre. Akik itt vagytok, ahogy rátok nézek, szerintem a legtöbben gyerekeket nevelünk, igaz? Vagy fogtok. A gyereknevelésben is vannak nehéz pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy mint szülő teljesen nullára futott, vagy nincs több ötlete már, hogy kell tovább lépni. Ilyen helyzetekben van mindig minden körülmények között lévő békesség? Hát, ha csak arra a helyzetre gondolok, hogy nem engedelmeskedik a gyerek, vagy nem nagy konfliktus, vagy nagy veszekedés, vagy bármi probléma van, ha erre fókuszál az ember, akkor azt mondom, hogy nem is tudom, hogy mit csináljak, itt a világ vége. Nem tudunk tovább menni. De arra gondolok, hogy nekem van egy küldetésem, hogy fölneveljem a gyerekeimet, és vannak ebben jó napok és rossz napok, akkor ez is belem fér, és akkor megyünk tovább. De a célt azt látjuk, hogy el tudjuk képzelni, hogy gyerekeink 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva majd felnőttek, egészségesek lesznek, megtérnek, szeretik az urat, minden rendben lesz, és hogyha ezt látod, akkor a pillanatnyi veszteségek, nehézségek azok sokkal inkább kezelhetőek, és a békességedet sokkal inkább meg tudod őrizni, mintha csak azzal foglalkozol, hogy most milyen nagy probléma van. Ilyen a gyülekezet plántálás is, vagy a gyülekezet alapítás is, vagy az evangelizációs munka. Ebben lesznek nagy sikerek, meg kevésbé nagy sikerek. Pár évvel ezelőtt, legalább 6 évvel ezelőtt egyszer volt egy olyan evangelizációnk a Lévai utcai közösségi házban, amikor senki nem jött el. Ott voltunk néhányan, emlékszel, Laci? És amikor már egy fél óra eltelt így a kezdés után, és láttuk, hogy nem sok eredménye lesz a mai munkánknak, akkor én elég frusztrált voltam, és bevallom nektek őszintén, hogy a békesség az nem olyan sugázott rólam, inkább ez a mit kell csinálni most, hogy kell tovább lépni kérdés volt bennem. És akkor Laci gyorsan megválaszolta a dolgokat. Hát most nem jött el senki, akkor legalább érezzük jól magunkat, rendeljünk egy pizzát, és aztán megcsináljuk a következő evangelizációt. Igaz? És akkor rendeltünk egy pizzát, megettük, és aztán jött a következő evangelizáció, meg a következő, és látjátok, itt vagyunk. És most is lesznek nehézségek, meg holnap is lesznek nehézségek, de amikor nem csak arra a problémára koncentrálunk, hogy jaj, most mi lesz, hanem látjuk a küldetésünket, látjuk a célokat, látjuk hosszú távon a dolgokat, akkor sokkal inkább bennünk van az a békesség, hogy oké, most nehézségek vannak, de megyünk tovább. Van egy ilyen mondás, hogy az nem baj, hogyha elvesztesz egy csatát, lényeg az, hogy a háborút nyerd meg. És ebben szerintem nagy igazság van. Mert néha úgy érezzük, hogy csatákat vesztünk. Néha úgy érezzük, hogy nehéz napok vannak. Néha úgy érezzük, hogy túl nagy az a konfliktus, túl erős az a probléma ahhoz, hogy megoldhatnánk. De tovább kell látni, és hogyha a csatát megnyerjük, akkor miénk a győzelem. És van egy jó hírem, Jézus Krisztus azt ígérte, hogy miénk a győzelem. Ugye? Azt ígérte, hogy miénk a győzelem. Szülőként, elhívott keresztény emberként, vezetőként, szolgálóként, bármilyen területen is vagy, a győzelem a tiéd. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek nehézségek vagy problémák. Egy másik dolog, amit megfigyeltem, Pál apostol szolgáltában, ez Antiókiában történt. Antiókiában szintén egy városi evangelizációt rendeznek. Ez olyan jól sikerül, hogy Antiókiában az egész város ott van. Azt mondja a Biblia, hogy a város apra nagyja, mindenki ott van és hallgatja őket. Tehát tömegeket tudtak megmozgatni Antiókiában. És ennek a nagy evangelizációnak az eredménye az, hogy ott is némelyek megtértek, de az Abcsel 13.50-ben így írja a Biblia, a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes, istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lerázták a lábuk porát ellenük, elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Itt egy új alapelvet látok. Az evangelizációnál itt is problémák merülnek föl. Elzavarják őket, gyakorlatilag a város határáig űzik őket, és azt mondják, hogy akkor ide többet soha. Amikor egy ilyen fölhergelt tömeg valakit kizavár a városból, akkor el tudjátok képzelni, akkor nem egy ilyen diplomáciai beszélgetés folyik, hogy valami nyilatkozatot kiadnak, hogy azt szeretnénk kérni, hogy többet ide ne gyertek, hanem a fölhergelt tömeg, mérges emberek szitták, átkozták valószínű őket. Amit el tudtok képzelni, az akkori átlagember káromkodásai biztos benne voltak ebben, amiket mondtak Pálra, Barnabásra és a többiekre, hogy tűnjenek el innen, és soha ne jöjjenek ide vissza, mert erre nincs szükség, amit ők képviselnek. Téged zavartak már el így valahonnan? Káromkodtak, szittak minden, és tűnjél el. Ez nem egy egyszerű helyzet, egy ilyen szituációban, békességben lenni, nyugalomban lenni, és azt mondja, hogy jó az Úr, minden rendben van, megyünk tovább. Azt látjuk itt, hogy ennek ellenére ők, hát mivel kiűzték őket a határukból, tehát a város határáig zavarták őket, persze ők meg menekültek, és utána lerázták lábukról a port ellenük, és elmentek a következő városba. Vagyis azt tették, amit Jézus Krisztus tanított nekik. Jézus a tanítványainak azt mondta, hogy amikor bementek egy városba, hogy bementek egy házba, és szeretettel fogadnak benneteket, tehát elfogadják azt, amit ti mondtok, akkor a békesség, a ti békességetek az rászáll azokra az emberekre, vagy arra a városra, és minden rendben lesz. Ha viszont nem fogadnak szeretettel benneteket, hanem ellenségesek lesznek, és elutasítanak benneteket, akkor mit kell csinálni? Akkor forduljatok hátat, menjetek ki abból a házból, vagy városból, még a port is verjétek le a ruhátokról, vagy a lábatokról, és menjetek a következő helyre. Mit csinálnak itt Pálék? Mivel elzavarják őket, abszolút nem szeretettel fogadják őket, elkezdik alkalmazni Jézus Krisztus tanítását, betöltik azt, amit ilyenkor kell tenni, és mennek a következő helyre. Nagyon frusztráltak, nagyon kiborultak. Azt mondják, hogy nincs értelme az evangelizációnak, azt mondják, hogy nincs értelme tovább menni. Nem. Egyszerűen gyakorolják azt, ami az Isten igéjében le van írva, betöltik ezt a feladatukat, és mennek tovább. Ha te és én szeretnénk, hogy minden körülmények között mindig békesség legyen, akkor egy fontos alapelv, hogy kezdjük el használni, vagy folytassuk az Isten igének az alkalmazását. Lesznek nehéz napok, lesznek nehéz helyzetek, lesznek nehéz döntések, de amikor az Isten igéjét kezdjük el alkalmazni az életünkre, akkor ez békességet tud adni, ez tovább segít bennünket, hogy ne ragadjunk bele abba a problémába. Előfordult már olyan, hogy nem tudtál semmire gondolni, csak egy problémára. Ugye az erős problémák azoknak van egy ilyen tulajdonsága, hogy fókuszálják a gondolatodat egy pontra arra a bizonyos problémára, és akkor elsötétül minden a világ, nem foglalkozol semmivel, csak az a probléma. Ennek a legmélyebb pontja a depresszió. És amikor valaki úgy kezd úgy beszűkülni, mert valami problémát annyira maga előtt lát, és úgy gondolja, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor lehet így beszűkülni, meg lehet depresszióba esni, meg azt is lehet tenni, amit az 1 Péter 5:7 mond, hogy minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Ugye mekkora különbség? Hogy én akármi is ezt meg akarom oldani, és egyre inkább süllyedek lefelé, vagy pedig azt mondom, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy ezt a problémámat, ezt a gondomat, ezt tegyem oda az ő kezébe, mert ő megígérte, hogy foglalkozik velem, és gondoskodik rólam. Ez az Isten igének az alkalmazása, hogy elkezdtem átállítani a gondolatomat, lelkemet, a szememet, hogy én ezt fogom betölteni, ezt fogom megélni, hogy az Isten igényének fogok engedelmeskedni. És nem egyedül fogok erőlködni. Hogy valamikor tanástalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy merre kell menni, vagy szükségek jelentkeznek az életünkbe, és nincsenek ezek a szükségek betöltve. És akkor beszűkülünk. Isten igénye meg azt mondja, az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ezt mondja Ézsaiás 58:11. Sokszor, amikor olvassuk a Bibliát, át lehet siklani bizonyos igeverseken, bizonyos szakaszokon, meg ki lehet ezeket emelni, és az életet fog neked adni, megoldást fog jelenteni neked. Igaz, hogy most szükség van, igaz, hogy most probléma van, de mit mond az Isten igéje? Hogy még a pusztában, még a sivatagban is Isten meg fog áldani. Amikor semmi nincs körülöttem, akkor is Isten meg fog áldani, sőt, forrását tesz engem mások számára. És amikor elkezdi az ember ezt átgondolni, és elkezd ebbe kapaszkodni, és elkezd hinni az ember az Istennek az igéjében, az Isten áldása jön az életünkre, és mit mondtunk, ha Isten megáld bennünket, akkor mindig békességgel is meg fog áldani. Pálék elkezdték ezt alkalmazni, nagy konfliktus, nagy probléma, nagy zűrzavar, Isten igéjét alkalmazzák, és minden körülmények között ott van a békesség az életükbe. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni Pálnak a szolgálatából, ez már teljesen európai példa lesz, mindenki ismeri a Filippiben történt eseményeket, az Abcsár ezt is leírja, hogy amikor átjönnek Európába, Filippi az első város, ahol evangelizálnak. Hát nincs új a nap alatt, mi történik ott, bizonyos emberek megtérnek, a város egy része meg, a nagyobbik része meg föllázad ellenük, és óriási problémák a városban. Mindenki arról beszél, hogy kellene megszabadulni ezektől az emberektől. Itt nem az történik, hogy el kell menekülni, nem az történik, hogy elzavarják őket a város határáig, hanem az történik velük, hogy lecsukják őket, börtönbe kerülnek. Ki az, aki volt már börtönbe? Senki? Ja, vendégként már én is voltam. Vendégként már voltam. amikor ezek a vasajtók úgy becsukódnak mögötted, még akkor is, ha tudom, hogy onnan ki fogok jönni egy óra múlva, azért az nem egy olyan kellemes érzés. Szóval a börtön az nem jó hely. Persze hallottam már olyan beszámolókat, voltak emberek, akik azt mondják, hát nem baj, kibírom, és akkor ülünk egy pár évet. Tehát én nem tudom, én valahogy nem vágyok erre, hogy egy-két évet is ülni, és majd kibírom valahogy. A börtön az nem jó hely. De Pál és a munkatársai oda kerülnek, mert hirdetik az evangéliumot. És amikor azért, mert te szereted az Istent, azért, mert mindent megteszel más emberekért, azért mész Filippibe, vagy akárkinek a városába, vagy a lakásába, vagy azért szolgálsz mások felé, hogy neki jobb legyen, és ennek az a következménye, hogy téged érnek feszültségek, téged érnek veszteségek, téged csuknak le, akkor nem egy olyan helyzet, amiben azt mondjuk, hogy jaj, de jó, olyan nagy békesség van bennem. És mi történik ott a börtönben? Pál és Szilász annak ellenére, hogy nem ideális a hely, elkezdenek imádkozni, elkezdenek Istenhez beszélni, elkezdik Isten dicsőíteni, elkezdenek énekelni, és valami fantasztikus dolog történik. Egyszerűen Isten megmozdítja azt a helyet, és kiszabadulnak onnan. Vagyis egy harmadik ilyen alapra, amit láttam az igében, hogy ahhoz, hogy mindig minden körülmények között békességünk legyen, az nem más kell, mint azt, hogy megtanulni az Isten dicsőíteni, és az Istent imádni, vagy az Istenhez imádkozni. Ha ezt valaki nem tudja megfelelő szinten gyakorolni, akkor valószínű, hogy sokkal több lesz a békétlenség az életében, és ezzel sokkal többet kell küzdeni. Míg ha valaki megtanulja azt, hogy hogyan lehet nehézségekben is, hogyan lehet konfliktus helyzetekben is az Istent imádni és az Isten dicsőíteni, akkor az Isten békessége sokkal inkább betölti a szívedet, lelkedet, gondolataidat, és sokkal jobban fogod érezni magad. Az életminőséged valami egészen más lesz. Pál és Szilász ezt csinálják ott. Elkezdik az Isten dicsőíteni, annak ellenére, hogy fizikailag túl sok okuk nem volt erre. De nem erre tekintettek, hanem az Istenre tekintenek. Voltál már olyan helyzetben, amikor elkezdtél imádkozni, és elfelejtkeztél magadról, már így az időről, és mondjuk megszólal a telefon, és akkor jut eszedbe, hogy itt élek a földön. Vagy nem tudom, még foglalkozni kéne ezen kívül más hétköznapi dolgokkal is. Vagy olvasod az igét, és valahogy úgy belefelejtkezel, és mindent elfelejtesz, elfelejted, hogy vannak feladataid, vannak gondjaid, vannak terheid, úgy elfelejtkezel mindenről, az Istenre koncentrálsz. Vagy akár itt az Isten tiszteleten, vagy otthon elkezded dicsőíteni az Urat, elkezd énekelni, becsukod a szemed, és valahogy úgy a külvilág eltűnik, és minden az a probléma, minden nehézség, ami egyébként úgy nagyon valóságos, és nagyon neked üzen mindig, hogy ezzel foglalkozni kell, és le akar terhelni. Valahogy ezek úgy eltűnnek, és akkor csak az Isten. És amikor ezt átéli az ember, akkor ott van az Istennek a békessége. Annak ellenére, hogy körülötted háborog minden és mindenki. De benned béke van. Szóval meg kell tanulni az Istent imádni és az Isten dicsőíteni. És ha valaki ezt nem tudja jól tenni, mert annyira fókuszál a problémákra, a nehézségekre, akkor az Istennek a békessége az nem lesz valóság az életében. Vagyis azt kell látni, hogy az egyik oldalon ott van az Istennek a békesség, ez a nyugalom, ez az isteni áldás. A másik oldalon meg ott vannak ezek a nehézségek, problémák, mindenféle békétlenség az embernek az életében. És attól függ, hogy melyiket akarod fölemelni, hogy melyikre koncentrálsz. Ha a békétlenségre koncentrálsz, a frusztrációra, a problémákra koncentrálsz, ezek nagyon meg fognak erősödni, ez így oldalról is be fog jönni ugye a látóteredbe, és ezzel kezdesz el foglalkozni. És akkor tudod, mi lesz ennek az eredménye? Nem tudsz imádkozni. Nem fog lekötni az, hogy olvasni kell a Bibliát. Egyszerűen nincs erőd ahhoz, hogy Isten dicsőítsd, vagy Istent imád, mert annyira lekötik az energiáidat azok a problémák, azok a nehézségek. Szerintem ezt mindenki átélte már, nem? Akármilyen szellemi szinten vagy, sok emelet magasan jársz, biztos, hogy volt már olyan az életedben, hogy valahogy valamilyen nehézség annyira központi kérdéssé vált, hogy egyszerűen nem tudtál jó szívvel az Istenhez jönni. És a másik oldal is igaz, amikor meg ezt legyőzzük, és Istenre koncentrálunk, bármi is van, Isten tudjuk imádni, Isten tudjuk dicsőíteni, akkor ezek a problémák, ezek úgy háttérbe szorulnak. És ott van Isten előtted, ott van a megoldás előtted, ott van az áldás előtted, és az erőt ad, és tovább tudsz menni. A kérdés az, hogy melyiket fogjuk táplálni, vagy melyiket fogjuk erősíteni. Pálnak az életében tehát ott volt egyrészt, hogy a küldetésre vagy a célokra koncentrált, ott volt az életében az, hogy Isten igéjét következetesen alkalmazták, és bármilyen körülmények között is tudták az Isten dicsőíteni és imádni. És amikor ez a három dolog, még sokkal többet ki lehetne boncolni az igéből, sokkal több ilyen alapelvet, de legalább ezt a hármat, ha elkezdjük következetesen gyakorolni és alkalmazni, az ideális, békés, nyugodt lelki állapot az sokkal inkább jellemző lesz az életedre, mint eddig volt. Egyetértetek ezzel? Nagyon, nagyon egyszerű alapelvek vannak itt az Isten igéjében. A Biblia arról is beszél, hogy nem csak arra kell vágyni, hogy bennem békesség legyen, nekem jó legyen, hanem én, mint Isten gyermeke, legyek békességnek a munkálója. Vagyis legyek egy olyan ember, aki által mások is békességet nyernek. Bizonyára tapasztaltátok már, hogy mondjuk egy munkahelyen 3-4 ember beszélget, mondjuk a kávészünetben, nem tudod, hogy miről beszélgetnek, tegyük fel arról, hogy szidni kell a főnököt, mert nem tudom, mit csinált. Szóval egy munkahelyen ez nagyon könnyen előfordulhat. Tehát elég feszült a hangulat, isszák a kávét, és szidják a főnököt. És te odamész hozzájuk, hogy nem akarsz egyedül kávézni, és bekapcsolódsz ebbe a beszélgetésbe. Milyen hatások fognak érni téged? Ha nem vigyázol, mit fogsz csinálni? Szidod te is a főnököt. Miért? Mert ez a hatás sugárzik ezekből az emberekből, és ha nem vigyázol, akkor ez a hatás az elér téged is, ugyanazt fogod te is mondani, vagy egyet fogsz velük érteni. Persze utána lehet, hogy a Szentlélek szó, hogy azért ezt nem kellett volna, vagy nem kellett volna bizonyos dolgokat kimondani, vagy nem kellett volna azonosulni bizonyos dolgokkal. És lehet fordítva is. Tele vagy feszültséggel, háborog benned minden, odamész valakikhez, akik beszélgetnek, és egy pár perc alatt valahogy ez a feszültség, ez a háborgás eltűnik belőled, mert azok az emberek, akik ott beszélgetnek, valami olyan témáról beszélnek, meg olyan lelkülettel, ami mondjuk a békességet munkálja, és jobban föl lehet oldódni. Vannak emberek, akik bárhol megjelennek, ott mindig szikrázik a levegő. Mert egyszerűen a feszültséget árasztják mindenütt. A Biblia azt mondja, hogy legyünk olyan emberek, akik a békességet munkálják. Vagyis az Istennek a békességet belőle tudjon áradni, és mások is áldást nyerhessenek. Azt is mondja a Biblia, Jeremiás 29-ben, hogy fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Vagyis az a békesség, amit én belevetek a másik emberbe, amit képviselek, az visszatükröződik. És ez így van egy egyénnel, így van egy csoporttal, és így van egy egész várossal kapcsolatban is. Vagy egy városnak a megváltoztatása az attól is függ, hogy a keresztények mit képviselnek abban a városban, és milyen módon tudják az Isten békességét kisugározni, mert az hatással lesz másokra, és egy idő után kezd visszahatni, és nem mindegy, hogy ez a békesség, vagy pedig a békétlenség. Szóval legyél békességmunkáló. Olyan ember, aki mellett mások felszabadulnak és békességet nyernek. És még egy dolgot szeretnék mondani. Két igeverset hoztam. Az egyik úgy hangzik, megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Ez az Ézsaiás 65.1-ben van. És a Jeremiás 29.13 azt mondja, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Most még másik legalább 30 olyan igevers van, amiben Isten azt fejezi ki, hogy figyelj, én itt vagyok, gyere, keressél engem, figyelj rám, hogy szólíts meg engem. Hadd mondjam azt, hogy nem kell ahhoz nagy paráznoságot elkövetni, bankot rabolni, és iszonyatosan nagy bűnöket elkövetni, hogy valaki eltávolodjon Istentől. Persze, ha ezt megteszi, akkor ennek van következménye. De nagyon sokszor az életnek a hétköznapi terhei, azok a problémák, azok a nehézségek, amelyek lehet, hogy csak apró békétlenséget jelentenek az életünkbe, lehet, hogy csak apró frusztrációkat, de ezeket, ha gyűjtjük, ezek elérik azt, hogy a problémákkal nem az Istent fogjuk keresni, hogy az örömeinkkel nem Istenhez jövünk, hanem megpróbáljuk megoldani mi magunk. És úgy is el lehet távolodni Istentől, hogy egyébként kösz, jól vagyok, minden rendben van, csak már napok óta nem beszélgettünk az Istennel. És azt mondta, hogy semmi bűn nem követtem el, meg úgy nem tudok semmi olyan dolgot mondani, amivel nagyon fölbosszanthattam volna Istent, vagy nagyon megbánthattam volna őt. De ha nem keresed az Urat, akkor Isten nem tud neked válaszolni, vagy nem tud szólni. És azt mondja a Biblia, hogy keressük az Urat. És a békességnek az egyik ilyen alapelve, hogy azok az emberek, akik keresik az Urat, azok azt ígéri az ige, hogy azok megtalálják. És az Isten a békességét tudja nekünk adni, ez a mindig minden körülmények között lévő békességet, és ha keresel, akkor találsz. Aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik, ezt mondja a Biblia. Szóval emberileg lehetetlen, hogy mindig minden körülmények között békességet tudjak átélni, megtapasztalni. Ez nem belőlem fakad, és nem belőled fakad, ez nem működik így. De a Biblia azt mondja, hogy az Isten ajándéka. Hogy az Isten meg tud áldani téged úgy, hogy a nehéz helyzetekben, nehéz anyagi helyzetben, nehéz konfliktus helyzetekben, nehéz munkahelyi helyzetekben, vagy családi, vagy gyereknevelésben, vagy bármiben is, annak ellenére, hogy most minden ember esetleg egy frusztrációt, egy feszültséget, egy békétlenséget élne át, te megtapasztalod azt, hogy az Isten megáld téged, megsegít, és mégis áldást nyersz, és békességgel tudsz tovább menni. És egy problémában nem beleszakadsz, nem depressziós leszel tőle, vagy nem megállít az életutadon, hanem egy problémát megharcolsz, és utána győztesen tudsz tovább menni. Vagyis a minden körülmények között lévő békesség, ez egy valóságos dolog, de ez Istennek az ajándéka. Én befejezésül még szeretnék néhány igeverset felolvasni, de ezek az igeversek segítsenek bennünket abban, hogy most így imádkozzunk, jó? Most először nem mondjál semmit Istennek, hadd szólítson meg Isten bennünket. Rengeteg olyan ige van, ami a békességről szól. Majd nem tudok mindegyikről beszélni. De néhány igét még szeretnék említeni, ami úgy, hogy a szívünket, a lelkünket, a szellemünket úgy átjárja, és kimossa belőle azokat a frusztrációkat, keserűségeket, bánatokat, terheket, ami most lehet, hogy nagyon valóságos a te életedben. Szóval akár be is csukhatod a szemed, vagy gondolj Istenre, és most figyelj arra, hogy mit mond a Biblia. A Messiással kapcsolatban azt mondja, hogy én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Vagy azt mondja a profécia, hogy gyermek születik nekünk, ez a gyermek, ez Jézus, fiú adatik nekünk, uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, és békességnek a fejedelme. Hogy Ézsaiás 53-ban ezt is mondja a profécia, hogy Jézus a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által van gyógyulásunk. Hogy maga Jézus Krisztus mondja ezt, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne is csüggedjen. János 16-ban szintén Jézus mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúság van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Róma 5.1-ben ezt mondja a Biblia, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 12.18. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Róma 14.17. Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Aztán a lélek gyümölcsei között a Galata 5-ben ott van a békesség. Efézus 2.14. Mert ő a mi békességünk. Efézus 4.3. igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek a kötelékével. És Filippi 4:7 azt mondja, az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges. És köszönjük, Uram, hogy most ezen az Isten tiszteleten is te vagy az, aki bátorítasz bennünket, és azt mondod, hogy ami most a leginkább terhel bennünket, ami a legjobban fáj, hogy a leginkább kilátástalanabb, neked arra van válaszod. És köszönjük, Uram, hogy te adod a békességet. És imádkozom most, Uram, mindannyiunkért, különösen azokért, akik talán le vannak terhelve valamilyen probléma miatt. Kérlek, Uram, áld meg őket, hogy az Istennek a békesség az valóságos megtapasztalás lehessen az életükbe. És áld meg valamennyünket, Uram, és segíts nekünk, amit kijelentettél, hogy tudjunk arra koncentrálni, hogy te mit mondasz nekünk, abban legyünk engedelmesek, tudjuk a te ígédet alkalmazni. És segíts, Uram, hogy soha ne felejtsünk el téged dicsőíteni, téged imádni. Hogy ez ne rutin legyen az életünkből, hanem szívből fakadó, őszinte vágy, hogy újra és újra jönni akarunk hozzád. Köszönjük, Uram, hogy lehet keresni téged, és lehet megtalálni téged. És köszönjük, hogy te vagy az az Isten, aki nyitott vagy, aki rendelkezésre állsz, aki várod, hogy megszólítsunk téged. Uram, most ezt tesszük, és megszólítunk téged, hogy kérjük, hogy áld meg az életünket, és segíts tovább bennünket. És imádkozunk azért is, Uram, hogy a következő napokban bármilyen nehézségek is jönnek, bármilyen kihívások érnek bennünket. Uram, kérjük, hogy ez a természet fölötti békesség, ami a te ajándékod, ami a te jelenléted, az legyen ott az életünkben. Áldj meg így bennünket, őrizd meg a szívünket, a gondolatainkat Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Szóval mindig minden körülmények között lévő békesség.